Köszönöm a szemében, és hogy ezt folytassuk a mai napokat. Ilyenkor van az előadó legjelezett helyzete egyéb után. De reméljük, hogy ez egy nagyon izgalmas téma következik. Éghajlatváltozás kényszer vagy lehetőség, ez lesz az előadás címe, és hadd mutassam le Vestján Máriát, ő lesz ennek a témának.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Így ebéd utánra úgy gondoltam, hogy inkább kicsit vizuálisabbra próbálom meg majd venni az előadásomat. Nagyon sok információ átadást megkönnyítve azzal, hogy képekben is lássuk a problémakört. Éghajlatváltozás kényszer vagy lehetőség, ugye az éghajlatváltozás nézzük most teozófiai szempontból. Sokszor ugye a földkúrjunkat úgy tekintjük, mintha ez lenne az otthonunk, de igazából akik a teozófiát magukénak vallják, azért azt tudunk el, hogy ugye mi tanuló társak vagyunk, tehát most próbáljuk egy kicsit úgy nézni, mintha ha ez az iskolánk lenne, és ebből a szemszögből figyelni a klímaváltozást, éghajlatváltozást és ennek a következményeit. A szlájdokon elég sok szöveg is lesz helyenként, én ezt azért gondoltam fontosnak, mert fölkerül egy honlapra, és nem biztos, hogy azok fogják csak olvasni, akik itt ülnek körünkben, illetve hallották a többi előadást, tehát szerettem volna egy elég hosszú időre egy olyan tartalmas előadást kimunkálni, amit azok is tudnak majd értelmezni, akik nem voltak itt. Tehát ugye a földi életek hosszú sorozatán keresztül ugye kell áthaladnunk azért, hogy a körülmények által nagy küzdelmek során ugye el tudjuk majd a képességeinket fejleszteni. Ezt alaptételként jó azért elfogadni, hogyha szeretnénk teozófiai szempontból vizsgálódni. A teozófia három alaptételét emeltem most ide belsőbe. Ami nagyon fontos, azokat kiemeltem, tehát és arra szeretnék most fókuszálni majd az előadásban is. Itt ezen az oldalon talán, hogy minden lény alapvető spirituális azonossága és az élet egységének és az egymástól függésének az alapja, tehát ezt a klímaváltozásnál majd fontos tudnunk. Fontos, hogy itt is okokozati következményekkel állunk szemben, és a periodicitásnak a törvénye az arra törekszik, hogy a meglomott egyensúlyt azt helyrehozza, tehát a klímaváltozásnál erre kell majd fókuszálnunk, ha ezt vizsgáljuk, valamint, hogy ez a fejlődési folyamat, amit leírunk, természetesen a karma törvényeivel függ össze. Ezt a négy emberi fejlődésre vonatkozó alapvető törvényi elemet az előző előadásban már láttuk. Most itt ugye a klímaváltozás kapcsán társadalmi és egyéni emberi szinten a karmára és a darmára fogunk összpontosítani, és a folyamatok lefolyásában pedig a periódikusságot fogjuk majd megnézni. Szalus, nem maradt, nem látszik, mert a kivetítő nem a teljes képet rakja ki, de a források rajta lesznek mindenhol ezeknek a diáknak. Itt például egy teozófus társamnak, Miskolci Gábornak az előadását szeretném csak egy-két dia gyanánt felcitálni. Én szeretném, hogyha megnéznék otthon és az előadását is meghallgatnák, mert ugye ezek a fejlődési fokozatok egymásra épülnek, jelenleg is folynak, és ugye az egyéni érsülés következtében különböző gyökérfaj fejlődéseken mentünk keresztül. Ezeknek a gyökérfajoknak ugye nem ismétlünk, hanem mindig új tanulási folyamatokat kell beintegrálnunk. Megvannak a maguk sajátosságai, amit éppen abban a gyökérfajban, vagy a gyökérfajnak az alfajában el kell végeznünk. Jelenleg ugye most a gyengeségeinkre kell koncentrálnunk, amikor az éghajlatváltozást fontolgatjuk. Tehát most ugye a különbözőségek kerülnek túlsúlyba, a túlsúlyos versengés, a győzni akarás, az elmének a minden hatósága az, ami jelen pillanatban gyengeség, és ugye ami ezeket a kialakult helyzeteket okozta, majd ezt látni fogjuk, és majd ugye a következő gyökérfaj fogja ezeket a pusztításokat megfékezni a megszerzett tudása által. Beszéltünk karmáról, de ennek a karmának azért jól tudjuk, hogy különböző jelentőségei lehetnek és szintjei, tehát érett karmáról beszélünk például a klímaváltozás kapcsán, azokról az elkerülhetetlen bekövetkező eseményekről, vagy hogy éppen hova születtünk le, milyen társadalmi körülményben, ahova nincsen, amire nincsen ráhatásunk. De ott van a jellemkarmánk, amivel nekünk foglalkozni kell mind egyéni, mind társadalmi szinten, ezt az együnk teremtő ereje által ronthatjuk, vagy megváltoztathatjuk, tehát ez az, amit nagyon fontos figyelembe venni, hogyha vizsgálódunk, illetve hogy az a karmát, amit most készítünk elő a jövő számára, és hát csoport szinten, ugye most az éghajlatváltozás inkább társadalmi szinten mutatja meg azokat a kihívásokat, amivel nekünk foglalkoznunk kell. Itt az ősi bölcsességből kerültek ezek az idézetek ide. Hogyha egyértelmű szimbólumokat szeretnénk beemelni, akkor ugye a Noé bárkáját azt az élet hajójának vesztük, és mutatja nagyon jól az egymásra utaltságunkat, és sajnos ez az egymásra utaltságunk, ez most nem egy ilyen idézatkos képen valósul meg, hanem számos negatív hatással találkozunk. Ha az életet vesztük, mint alapprincipiumot, akkor azt tudjuk, hogy ott a harmónia és a testvériség tanításai azok, amik a vizsgálódásainkat jó irányba tudják terelni, valamint az egyetemes testvériség alapelve. Én azt gondolom, hogy a klímaváltozás mindenféleképpen ebbe az irányba mutat jelenleg. A korábbi évtizedek, évezredek hasonló problémái, azok mindig csak fókuszterületekre szűkültek egy-egy társadalmi csoportra. Talán ez most az első olyan nagyobb klímaváltozás, ami behatással van az életünkre, és ez most globálisan, tehát földméretű szinten kell már kezelnünk, tehát az emberi környezetnek, a kapcsolatrendszerének az összes aspektusát figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy megfelelő módon tudjunk ugye az embertársainkhoz és ehhez a probléma körhöz viszonyulni. Itt két példát szeretnék beemelni, tehát mindig azt gondolják, hogy a teozófiai tanításoknak a figyelembe vétele az valami nagyon-nagyon magas szintű dolog lehet, és nagyon kevesen foglalkoznak vele, tehát biztos, hogy nem nagyon érthető, de két úriembert szeretnék most kiemelni, akik igenis fölvállalták azt, hogy ők a teozófia tanításból merítenek erőt, mert az alaptörvényszerűségekből nagyon sok minden levezethető, az egyik ugye ilyen Albert Einstein, a másik pedig számomra ez az önök pár héten ezelőtt került a kezembe, amikor az interneten készültem az előadáshoz és kutattam, hogy hát igen, Al Gore, aki az Amerikai Egyesült Államoknak volt az alelnöke és környezetvédelem terén nagyon sok mindent tett, Nobel-békedíjjal jutalmazták, valamint Oscar-díj is született a Kellemetlen igazság című filmjéből. Ő is nagyon sok teozófiai irodalmat olvasott, sőt különösen hivatkozott Blavatskynak számos művére, mint a titkos tanításra, vagy a népszerűtlen bölcselkedő noteteiben sorakoztatott téziseire. És ami nagyon érdekes, hogy az Al Gore-nak a filozófiai síkon, tehát a tudományos síkon való gondolkodása, az teljesen megegyezette azokkal az etikai nézőpontokkal, amit a teozófiai tanítások mutatnak. Az első, az energia megmaradásának törvénye, ugye a teremtés, és ugye, hogy az energiát nem lehet ugye megsemmisíteni. Ezt írja le Al Gore, tehát, hogy amikor az üvegházhatású gázok megváltoztatták az energiakapcsolatot a nap és a föld között, az éghajlatváltozás ugye megbomlította ezt az egyensúlyt, és most jelenleg ugye az éghajlatváltozás kapcsán ennek a megbomlott egyensúlynak a helyreállítása folyik. Tehát igazából klímaváltozásról beszélhetünk, de ez az egyensúlynak a visszaállítása, amire most éppen törekszünk, és kiemelt, hogy mély radikális változásokra van szükség. Ugye ez föl Al Gore, alul pedig a teozófiai tanítások, aki, és hát a régi bölcsek is napistennél, valamint hát ugye az egyetemes élet szimbólumaként kezelték az ókori kultúrákban is a napot, tehát az energia nagyon fontos szimbóluma ez, amit ugyancsak a klímaváltozásnál fontos megemlíteni. Al Gore szavait angolul tettem be, mert az angolul tudóknak azt gondolom, hogy így visszaadva talán még statikusabb. de ő is kiemeli, hogy a jelenlegi klímaváltozás, mivel ez a teljes földet érinti, nagyon-nagyon nagy lehetőséget jelent számunkra a tapasztalatszerzésre, tehát ezáltal a tanulásra, ami nagyon kevés generációnak adódott meg ez idáig. Van most egy például egy generációs küldetésünk, megvannak kényszerítő erők, erkölcsi, tennivágyás, akarás, ezeket a konfliktusokat meg kell oldanunk, és alkalmunk van arra, hogy felemelkedjünk, tehát ő ezt így látja, és ez a felemelkedésre való törekvés, ez össze is köt bennünket, mert ugye most a világméretű klímaváltozásról beszélünk, nem helyi, lokális egyes nemzeteket érintő problémakörről, és hát ugye az erkölcsi, etikai és spirituális kihívást is megemlíti. Azt gondolom, hogy ez azért a száraz tudományok területen jártas emberek szájából azért eléggé nagy erővel hathat, és hát ami ugye mutatja a karma törvényét is, tehát tisztában van azzal, hogy a holnap az ma van, tehát a jövőnket teremtjük azáltal, hogy hogyan viselkedünk ebben a szituációkörben. De beszéltünk ugye a korai civilizációkról, ezeknek az összeomlását is nagyon sokszor erőforrás és környezeti problémák okozták, vagy a népek közötti összetűzések, hódítások, vagy belső társadalmi politikai zavarok. Itt egy-kettőt emelnék ki, tehát a környezeti probléma lokális szinten, ez már megjelent társadalmi, civilizációs válságokban, ez nem egy új keletű probléma. Ha az akkori népeknek a jelenlegi tudásszint rendelkezésére állt volna, akkor biztos, hogy meg tudták volna oldani, és helyi szinten tudták volna kezelni, akkor adat utánként nem állt a rendelkezésre. Jelenleg most ugye a probléma kezeléséhez szükséges tudásszintünk még nem ismeretes teljes körében, de a későbbiekben majd, amikor visszatekintünk, akkor az utánunk jövő gyökérfajok már biztos, hogy teljesen másképp fogják látni a mi problémakörünket az ő eszközeikkel. Tehát, hogy mik is ezek az eszközök, milyen megbomlási lehetőségek vannak. Ezt a ábrát, ez nem egy teozófiai ábra, általában a fenntarthatóságot, fenntartható fejlődést, én ide az egyensúlyt is beírtam, és a fejlődést sem a gazdasági fejlődés, növekedés aspektusából nézem, hanem a mi szellemi fejlődésünkből, de akkor is ugyanezekről a tapaszt alapzatokról, elemekről beszélhetünk, és ha itt bármelyik megbomlik, akkor ugye ez az egyensúly felborul, amit próbál a rendszer visszaállítani. És hát az az érdekes, hogy a teozófia és a modern tudományok teljes mértékben összecsengenek, majd látni fogjuk, mind a két oldalról hoztam kutatási eredményeket, és hogy ez az emberi cselekedetnek a következménye. Bár a tudomány ugye a jelenlegi aspektusban vizsgálja, mi pedig hát tudjuk, hogy okozati összefüggés van ebben. Amikortól a klímaváltozás datáljuk, az az ipari forradalom az 1770-es évek, 1800-as évek elejétől, ugye Angliából indult ki, de ez szorosan átcsatlakozik ugye a globalizációhoz is. Az energia erőforrások felhasználása egy nagyon felgyorsult modernizációs folyamatot tettek lehetővé, és ezek határokon átnyúló nem csak lehetőségeket, hanem problémákat is eredményeztek. Megjelent a pénznek a hagyományos magy- gazdasági értelemben vett súlya, ami további problémákat eredményezett, kölcsönös függőségeket eredményezett ugye nemzetekről, tehát ezért sem tudjuk a klímaváltozást lokális szinten nézni és kezelni. Tehát globális problémák, és hát nemzetközi szervezetek szükségeltetnek ahhoz, hogy ezt a problémakört tudjuk majd kezelni. Amit még hozott ugye az ipari forradalom és a globalizáció, és ami előidézte ugye a klímaváltozást, a biológia, a környezetpusztítás, a nyersanyagokkal való rablógazdálkodás, tehát nem csak a szükségleteink kielégítésére, hanem a túlhasználásra, a pazarlásra, akkor a tot piaci versenyek alakultak ki, extrém egyenlőtlenségek, ugye a szegénység és a gazdagodás oldalon a pénz természetéből fakadóan, és hát a különböző nemzetállamok védelmi funkciói sem tudtak a határ szinteken megállni. De hogy a mai tudomány ismereteivel is mérve tudjuk egy kicsit nézni, hogy a napsugárázás felmelegíti a földfelszínt, és az üvegházhatások gázok nélkül viszonylagosan élhetetlen klíma lenne a Földön. Tehát ezekre az üvegházhatású gázokra, amit egyébként most a megengedettnél nagyobb mértékben bocsájtunk a légkörben, szükség van, mert enélkül ugye nem tudna életműködni a Földön. A lakóépületek, illetve ipari szociális létesítmények szennyezőanyag kibocsátása. Bár a freonos készítmények ugye jelenleg már kiszorítóban, vagy kivonás alá kerültek, de nagyon nagy mennyiséget okoztak, de az élelmezésünknél a mezőgazdaság, az állattenyésztés, az erdőtüzek, és sorolhatnám még azokat a kényelmi funkciókat, ami közlekedés, elektromos berendezéseink, mind-mind a környezetet terhelik, és ezáltal ugye ezek az üvegházhatású gázok fölgyülemlenek, amelyek további fölmelegedést eredményeznek, tehát nem már csak a korábbi 15 fokot, hanem további ráhatással vannak a természetre. Ugye nem a természet az egy ugyancsak körforgásban van, mint minden itt ebben az életláncban, és hát kölcsönösen egymásra hat az óceán, a légkör, a világűr, tehát ezeknek egyes elemeit nem lehet kezelni, hogyha klímaváltozásról beszélünk, akkor mindegyikkel kell egy időben foglalkozni, mert mindegyik kölcsönhatásban van a másikkal. Alapvetően azt szokott lenni a probléma, hogy mindig csak helyi dolgokat szeretnének megoldani, de a teljesség szemlélete hiányzik. Ezek az ábrák nagyon jól mutatják, ugye itt már jócskán zajlik az ipari forradalom, és az 1940-es éveknél van még egy kis kiugrás, de látjuk, hogy napjainkban, a mi életszakaszunkban növekedett meg jelentősen a légkörnek a hőmérséklete, és hát ezt az utolsó ezer évben nézzük, akkor ez az emelkedés, ez igencsak drasztikusan ennek a korszaknak a végén van. A tengerszinteknek az emelkedése ugyanezt mutatja, és hát ami talán a legjobban mutatja, hogy mikor kezdődött ugye a probléma, akkor itt van az ipari forradalomnak az ideje, 1800-as évek, tehát onnantól láthatjuk a szennyező anyagok kibocsátásának a növekedését. És mire van hatással ez a szennyező anyag kibocsátás, levegőminőség, elsivatagosodás, ivóvíz problémák, tehát van, ahol nagyon sok víz okoz problémát a kiszámíthatatlan időjárásból, és van, ahol pedig pont az ellenkezője, az erdőkiirtás, valamint a biodiverzitásnak a vesztése, tehát az állatfajoknak a kihalása. Az a baj, hogy ezek is szoros láncolatban vannak, tehát nem tudjuk megmondani, hogy melyik az az állatfaj, amelyik egy nagyon nagy katasztrófát tud elindítani, mert akár lehet egy olyan sáska is, ami mondjuk természeti katasztrófát okoz afrikai népeknél, mert megszűnik az alapvető táplálékuk. Tehát ha ebből a táplálékláncból egy ilyen elem kiesik, akkor a problémakör sokkal nagyobb lehet, mint amit elvártunk. Jégolvadás, szélsőséges időjárás, ezzel ugye napi szinten találkozunk, mint információ, tengerszint emelkedés, valamint a biológiai sokféleségnek az eltűnése a Földről. Itt hoztam egy-két képet, hogy azért lássuk, hogy mekkora problémával nézünk szemben. Itt viszonylagosan még talán hosszú is az idő lefolyása, egy 90 év, ami eltelt a két kép között. Itt mondjuk egy 2002-es és egy 2003-as képet látunk egy arizonai folyóról. Tehát látjuk, hogy milyen szélsőséges időjárási viszonyok alakulhatnak ki. Tehát ezzel társadalmi szinten nem tudunk tervezni, mert nem tudja az alap életszínvonal, életfunkciókhoz szükséges vízellátást ugye biztosítani, hogyha egy éven belül ilyen eltéréseket tud mutatni. A felmelegedésre még hoztam egy-két alaszkai képet. Ezek is azt gondolom, hogy önmagukért beszélnek. Igen, nekem ez a táj jobban tetszik, de a föld ökoszisztémájához ez most per pillanat jobban passzolna, ha globálisan nézzük a jelenlegi problémakört. A globális felmelegedés az nagyban hatással van ugye az óceánoknak az áramlására, a hideg és a meleg áramlatoknak az irányára, gyorsaságára, sebességére, valamint a tengerbe beolvadó édesvízi készletek is nagymértékben befolyásolják. Ha ez az áramlat leáll, akkor jön a jégkorszak. Tehát azt gondolom, hogy itt még nem tartunk, de mindenféleképpen ez is mutatja a problémakörnek a fontosságát, valamint ugye ezt a körforgást. A légkör felszíni vízforgalma. Itt inkább csak az évekre hívnám fel a figyelmet, hogy a víz, mint alapvető életelem, az milyen ideig tartózkodik egyes helyeken. Tehát látjuk, hogy itt nem egy-két éven, év alatt kezelhető problémáról van szó, mert a területeknél tartózkodó víz akár lehet 3000 évig is azon a területen, tehát egy szennyeződés ennyi ideig is megmaradhat. És hát ugye a körforgást is mutatja nagyon jól ez az ábra, hogy globális probléma körrel állunk szemben. Az ipari forradalom, a megnövekedett termelési igények, talán ami a túlfogyasztásnál napi szinten ugye bent van a sajtóban és a köztudatban, az olajnak a kimerülő készlete, tehát hogy várhatólag a következő emberöltő ideje alatt nagyon nehezen elérhető készletek állnak majd csak rendelkezésre, tehát ezért a kitermelés ára az nagyon gazdaságtalan lesz, tehát meg fognak emelkedni az energiahordozók ára, de hát ugyanígy láthatjuk majdnem, hogy paralel módon a gabonaáraknak az emelkedését is, vagy a gabona termelésnek a mennyiségét, és mondjuk a fogyasztásnak az arányát. És hogy miért van ezen a dián ez a két talán önök számára nem egyértelmű dia, tehát a gabona és az olaját. Mondok egy nagyon érdekes összefüggést, tehát jelenleg ugye próbáljuk a környezetvédelmet abban az irányba terelni, hogy a széndioxid kibocsátás, a károsanyag kibocsátás mondjuk a közlekedésben minél kevesebb legyen. Ezért úgy döntünk, hogy akkor most biodízel fogunk gyártani, és bele kell, hozzá kell keverni ugye a hagyományos kőolaj származékokhoz a gabona alapú olajszármazékokat, és majd ezzel fogunk autózni, mert ez mennyire jó lesz. Na most ez azt mondja magával, hogy ugye hát ennek kereslete van, ezért el lehet jó áron adni a biodízelnek szükséges gabonát, ezért a termőföldeket erre veszik igénybe, ezáltal az élethez fontos, például mi is hallottuk, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy probléma volt ugye az ellátásban. Nincs megfelelő mennyiségű rizsföld, mert átforgatják ugye funkcionálisan ezeket a termőterületeket, tehát nem tudjuk az alapvető szükségleteket kielégíteni, pusztán azért, mert a klímaváltozásra hivatkozva máshova vonjuk be. Erdőterületek és változásokat mutatják ezek az ábrák, többenetesek én azt gondolom a sötét felületek, és látszik, hogy mely területeket érintik igazából. Ha karmára gondolunk, akkor most ezeken az ábrákon, amiket fogok mutatni, csak nézzük meg, hogy ezek a negatív pólusok hova koncentrálódnak, és akkor láthatjuk, hogy azoknak a népcsoportoknak milyen hozott karmájuk lehet, mivel kell nekik megküzdeniük. Lesz egy előadásunk még a mai nap folyamán a népesség gyarapodásnak a következményeiről. Itt csak egy ábrát emeltem be, ami a klímaváltozás hatásait tovább fokozza, ugye, mert minél több ember él a Földön, annál több károsanyag kerül ugye a levegőbe, és hát az élet szükségleteiket ugye nekik is ki kell elégíteni, tehát további öngerjesztő folyamatokat képesek beindítani. De hogy milyen hatása van a népességnövekedésnek, környezetszennyezésnek, sajnos ezekkel a képekkel a sajtóban nem nagyon találkozunk, de ha az internetre fölmegyünk, akkor ennél még megdöbbentőbbeket is láthatunk. Ahhoz, hogy megfelelően tenni akarjunk, én azt gondolom néha szembe kellene nézni egy-két ilyen képpel. Itt az alultápláltságot láthatjuk ezeken az ábrákon. A sötét vörös az, ahol 35% vagy annál több a lakosságnak az alultápláltsága, és az 5% alatti a világos zöld, és ahol nem beszélhetünk alultápláltságról, az a az a fehér, tehát látjuk, hogy megint csak hol koncentrálódnak ezek a klímaváltozás hatását mutató negatív részek. De ha más szempontból vizsgálódunk, akkor láthatjuk, hogy ivóvíz nélkül mennyien élnek 1,1 milliárd ember jelenleg. Tehát minden ötödik embernek nem jut megfelelő ivóvíz, és hát még ennél is borzasztóbb, hogy 2,4 milliárdnál egyáltalán nincs fürdés-mozdási lehetőség. Most ez lehet, hogy a WC az nekünk egy fontos dolog, de azt gondolom, hogy az alapvető szükségletekhez a megfelelő higiéniás körülmények biztos, hogy hozzá tartoznának, mert ugye ha ezek hiányoznak, akkor ezek további társadalmi problémákat képesek gerjeszteni. Ilyenek ugye a fertőzések, járványok, most beszélhetünk itt az influenza járványról, talán ez volt a legnagyobb, hogy ez most mennyiben függ a természeti hatásoktól, vagy mennyire az orvostudománytól, ezt igazából én itt nem tudom önöknek igazolni, de mindenféleképpen azt tudni kell, hogy ezek a járványok elég erőteljesen tudnak koncentrálódni, ugyancsak hasonló területekhez. És hát ugye fölvet egy kérdést, mert hát úgy gondoljuk, hogy elszigetelten élünk itt nyugalomban, biztonságos helyen, de hát ezek az emberek azért ugye együttműködésre vagyunk ítélve, láttuk, hogy egy csónakban evezünk velük is, tehát őróluk is azt gondolom, hogy gondolni és gondoskodni kell, és ha a kérdésre tőlem várják a választ, én azt gondolom, hogy lesznek éghajlat miatt menekültek. És nagyon-nagyon érdekes lesz, hogyha akkor kell nekünk ezzel a problémakörrel szembenéznünk, mert a jelenlegi problémákat sem tudjuk különböző nemzetiségekkel Magyarországon kezelni, tehát ezek ugyanolyan problémakör tudnak majd a világban magukkal hordozni. Erre a teljes problémakörre ugye ráerősít még a globalizáció, ami valahol jogos igénye, hogy mindenki azt gondolja a Földön, hogy én is legalább azon a szinten szeretnék élni, mint amilyen szinten élnek mások, mondjuk Amerikában vagy Európában. Társadalmi szinten, ha nézzük ezt, akár teozófiai szinten egyenlőség, tehát azt mondom, valahol egy jogos elvárás. Ez pénzkérdése jelen pillanatban. Ez a pénz hol áll rendelkezésre? Hát a zöld az, ahol rendelkezésre áll, és hát minél pirosabb, ugye ott, ahol nem áll rendelkezésre. Hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy az a jó, amit mi akarunk, tehát ahol a pénz rendelkezésre áll. Tehát ők úgy látják, mondjuk Ázsia jelenleg, aki domináns ebben a kérdésben, hogy ők szeretnék azt a fejlettségi szintet elérni, amit mi itt elértünk zöldekként. De el kellene gondolkodnunk azon, hogy biztos, hogy el kell ezt érni, biztos, hogy ez a jó nekünk. Tehát erre azt gondolom, hogy a klímaváltozás egy jó útmutató lehet, hogyha ebből a szemszögből nézzük, hogy nem ez a jó, és lehet, hogy a természeti népeknek az életvitele, a családdal való foglalatoskodása, a napi szinten az egymással való törődés, az sokkal többet jelenthet. A globalizáció nagyon sok problémát szül. Ezeket megpróbálják különböző összehasonlító diagramokba beletenni, ami azt gondolom, hogy talán jó is, legalább arra, hogy ne eldöbbentőleg hasson számunkra, amikor mondjuk a saját szükségleteink kielégítésére gondolunk. Mi körülbelül azt gondolom, hogy itt a második 20%-ban, a negyedik 20%-ban vagyunk a leggazdagabb, a második 20%-ban tartozunk, a leggazdagabb 20% az a 82,7% és a legszegényebb 21,4%-át birtokolja a jövedelmeknek. Tehát ez egy nagyon nagy társadalmi olló, ami folyamatosan tágul, tehát egyre szűkebb réteg az, akinek úgy gondoljuk, hogy alapvető szükséglet kielégítésének a szintjét el kellene érnünk, mint alapvető célt ugye a fogyasztói társadalomban. Itt is jó pár adat, most jelenleg 6,7 milliárd fő él, és hát ugye a népesség növekedésnek, majd gondolom ezt a következő ábrán is látni fogjuk, a születéskor választható élettartamnak a növekedése, ugye a jólétünkből fakadóan hozzuk ezt magunkkal, 65,82 éve, pár száz évvel ezelőtt jóval kevesebb évet mutatott volna, ami a túlhasználatot eredményezi, valamint a klímaváltozást. De ha még szeretnénk ilyen ábrákat látni, hogy a problémakört lássuk, ugye a szociális igazságtalanságnak is vannak különböző mérőszámai. Gondoljunk bele, hogy 2,6 milliárd ember él napi 2 dollár, nincs 200 forint egy dollár, 2 dollár alatti pénzeszközből, és ebből 1 milliárd kevesebb, mint 1 dollárból. És a leggazdagabb 20% birtokolja például a jövedelmeknek a 75%-át. A gazdasági növekedés, ugye azt gondoljuk, hogy jó létek volt, hát mi jó létben élünk, de ez a föld lakosságának a nagy részére nem igaz. Itt is van egy-két elrettentő szám, tehát például a három leggazdagabb ember vagyona egyenlő legszegényebb 48 ország évi össztermékével, vagy 225 leggazdagabb ember vagyona 3 milliárd ember éves jövedelmének felel meg. Hol van itt az igazságosság? Hát ez valamire tanít, mind a két oldalt tanít. Növekedés meghaladta a bolygónk eltartó képességét. Tehát ezt otthon családi szinten tudjuk, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, de ebben a virtuálisnak tekinthető térben sajnos ez nem mindig sikerül. A föld ökoszisztémájának a 60%-a leromlott, ugye, a túlhasználatunk miatt. Jelenleg 2,7 hektárt használunk virtuális értelemben. Ez a teljes földre vetítve, tehát az országokra, vagy a fejlődő országokra, vagy a fejlett országokra vonatkoztatva ezek a számok sokkal nagyobbak, a rendelkezésünkre álló 2,1 hektár kapacitással szemben, tehát gondoljunk ugye a sivatagos területekre, ahol igazából kapacitás, ugye az nincs, tehát ez csak négyzetméter kimutatás. Ígértem az elején, hogy összehasonlítok teozófiai, illetve tudományos megközelítéseket, hogy éppen hogy hol állunk és hogyan állunk ma. Magyarországon nemrég elkészült egy jövőkereső nemzeti fenntartható fejlődés tanácsának a jelentése a magyar társadalomról. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok olyan adatot találunk, ami rávilágít a problémakörre, amivel egyébként teozófiai szempontból ugye foglalkoztunk. Politika jelen mindig fontosabb, mint a jövő, de mit építünk? A jövőnket építünk, tehát ez pont ellentétes, ami jelenleg folyik. Ugye stratégiák szervek nincsenek. Oktatás, tehát nem tanulunk, tehát nem a tanítás, a tanulás a fontos. Civil szervezetek forrás szorításában, tehát nincs együttműködés, mert nincs meg a lehetősége, nincs meg a kerete. Tehát pont szemben áll azzal, amit a teozófia tanít, és nem tudjuk, hogy hova megyünk. Tehát ezek kiderülnek ezekről a kimutatásokból. De ha egy PISA vizsgálatot nézünk, ami mert ugye az egyéni szintre, a társadalmi szintre, a globális szintre, amit nekünk le kell bontanunk, ott is ugyanezek a különbségek megtalálhatók. Ezt mindenki el tudja olvasni, csak sietek, hogy a konklúziót is láthassuk. És ha alapvetően megfogalmazzák azt, hogy nekünk mivel kellene foglalkoznunk, az viszont látszik, hogy összecseng a teozófiai tanításokkal, tehát az önfejlesztéssel, a pozitív gondolkodással, a társadalmi érzékenységgel, az etikai érzékenkünknek a növelésével, a felelősségérzetünkkel, mint ahogy hallottuk az előző előadásban, a saját magunk döntő képességével, amivel a jövőnket tudjuk befolyásolni, és nem utolsó sorban ugye a harmóniára való törekvéssel. Ezek nem az én általam fölírt szavak, hanem ezek a kutatási eredményekben benne vannak, hogy hol szenvedünk hiányosságokat, tehát hol kellene ezeket a társas kompetenciákat fejleszteni. És ezzel szemben, ugye, ha összehasonlítjuk, hogy ezekről ugye mit mond a teozófia, ugye mindennek meg kell teremteni a lehetőségét. Tehát egy növény sem tud sötétségben fejlődni, ahogy a szeretet és a tisztaság virágai sem tudnak az erkölcstelenség és a bűnözés atmoszférájában fejlődni. Tehát rendet kell tennünk ahhoz, hogy a fejlődésünk megfelelő módon biztosítva lehessen. És hát ugye a fejlődés az átlagos mennyiség azonban függ a környezettől, tehát milyen környezetben vagyunk, erre a környezetre milyen hatással tudunk lenni, és hát ezt gyógyítással kell ugye ösztönöznünk ezt a környezetet. Minden ki tud tenni. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a gondolatnak ereje van, akkor már azzal tudunk segíteni, ha pozitívan gondolkodunk csoportosan ezekről a kérdésekről, mert ennek a gondolatnak is a teremtő ereje ebben a nagy feladatban, ha kis részsel is, de mindenféleképpen a gyógyítást tudja szolgálni. A torz értékszemléleteket le kell cserélni, tehát az arany rangimádat, Sárika sajnos elment, pedig Benet rakva neki az arany is. A végtelen luxusunk, tehát hogy nem nézünk semmilyen élőlényt, se állatot, se embert, tehát csak az alapvető szükségleteink kielégítésére fókuszálunk. Én ezt azt gondolom, hogy ez egy nagyon helytelen irány, ezt mindenféleképpen meg kell változtatnunk. És hát ugye nem üzleteknek van karmája, nem véletlenül vagyunk most mi itt, és nem véletlenül vannak a szegény térségekben, akik oda születtek, de ne gondoljuk azt, hogy e között a kettő között bármiféle különbség lenne, mind a kettőnknek ugyanaz a feladata, hogy tanuljunk. Tehát mi nem vagyunk attól jobbak, mert mi éppen ide születünk, csak nekünk teljesen más a feladatunk, és talán nekünk sokkal nagyobb nyitottság kell ahhoz, hogy ezek felé a problémák, és ezek felé az emberek felé tudjunk fordulni. Ha tovább nézzük ugye a társadalmi szinten, és beszéltünk a legelején a testvériségről, tehát ne gondolja azt bárki, hogy úgy felemelkedhet, hogy egyébként nem segítette a testvéreit fel. Tehát én nem akartam az előbb a beszélgetésbe beleszólni, mert akkor lelőttem volna a poént, de vannak olyan élethelyzetek, amikor ez a testvéri segítés, ez igenis elvárható, és tennünk kell, tehát nem szabad rontanunk a helyzeten, függetlenül attól, hogy ezek az emberek társadalmi, nemzeti szinten kérik-e, vagy a megfelelő kiáltást megtették-e, mert nekünk felelősségünk van abban, hogy hogyan viselkedünk ezekkel az emberekkel. Tehát ha mondjuk itt valaki megbotlik, elesik és fölsegítem, én azt gondolom, hogy ez egy alapvető emberi magatartás, amit meg kell tenni. És hát a másik az, hogy olvasva, itt látszik, igen, ennyi bezárt meg a karma és a társadalmi fejlődés, ugye nem szabad összetéveszteni azt, ezt hangsúlyozottan kiemelés, ráadásul arra is írta ezt a cikkét, hogy nem szabad arra hivatkoznunk, hogy őnekik ez a karmájuk, és innentől kezdve akkor oldják meg maguk. Ez a mi csoport karmánk, és ezzel a karmával nekünk közösen kell foglalkoznunk, és hogyha nem tudunk nekik megfelelő testvérséggel segítséget nyújtani, akkor a mi karmánkat építjük ezáltal a jövőben. Na és hát a végére ugye, hogy éghajlat változás kényszere vagy lehetőség kérdése, mert ugye ezzel kezdődött az előadás. A természetben minden mozgás megváltoztathatatlan törvényszerűséget szerint folyik. Ebből fakadóan ezek a természeti törvények viszont csak csupán feltételeket, a szabályokat szabják meg, de hogy milyen tevékenységek mellett fog ez végbe menni, az csak is kizárólag önmagunktól függ. Nem írják elő magát a tevékenységet, a szabad akarat az, ami ezeket vagy korlátozza, vagy támogatni tudja, és ezek a feltételek az ember erőfeszítéseit csak addig hiúsítják meg, ezt jó, ha tudjuk, amíg nem ismerjük azokat, vagy harcolunk ellenük. Tehát, hogyha megismertük ezeket a problémákat, akkor igenis tenni kell értük, és nem ellenük. Természeti törvények megismerése szerint minden új tapasztalat nem új korlátozás, hanem ellenkezőleg új hatalmat jelent a számára, mivel a természet minden energiája erővé válik, amelyet abban az arányban tud az ember kihasználni, ami arányban megismerte azt, és innen ered a mondás, ugye, hogy a tudás az hatalom, ezt Blavatsky mondta, és az egyik játék szerévé teszi ugye a természet rabszolgájára, az erői örvénybe sodorják, a másik pedig úrrá lesz rajta, és az energiáit arra fordítja, ugye, hogy megfelelő irányba előre tudjon jutni. És hát, mint a világító talán én is Blavatskynak az aranylépcsőt idéztem be. Én azt gondolom, hogy ha ezek mentén tudunk viszonyulni a klímaváltozás hatásaira, a klímaváltozás által az embertársainkra, akkor mindenféleképpen számunkra egy lehetőség a fejlődésre, és kényszer azoknak, akik ezeket nem veszik figyelembe. Tehát a mi fejlődésünket, ugye, hogy a legelején, amikor láttuk, hogy az ötös alfajnak mik éppen a gyengeségei, azoknak a leküzdésére biztos, hogy megoldást tud majd jelenteni, mert mi vagyunk a mesterei a holnapunknak, és bármennyire is gátolnak benne a tegnapunk eredményei, a jövőt azt mi építjük saját magunknak. És nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és itt jön a kérdések és válaszok. Lehet, hogy a János válaszol, de megpróbálom.
Nekem csak egy ilyen kérdésem, ez felvetésem van, hogy miért olyan nyilvánvaló az, hogy az emberi tevékenységnek az a fajta vonzata okozza a klímaváltozást, hogy kockázatot hoz.
Ezt most csak úgy kérdezett tőlem, mint építés?
Nem.
Vagy mint teológus vagy? Mert egyébként én építés vagyok, és környezet, tudatosság, környezetvédelemmel foglalkozom. Én azt gondolom, hogy az elbornak a megállapítása az egy nagyon jó megállapítás, hogy most megbontottuk azt az erőviszonyt, amit helyre kellene állítani, és ez egy egyensúlytalan állapot, de hogy ebben az egyensúlytalan állapotban, ez az én meglátásom, de János azt hiszem másképp gondolja.
Valójában én, mint olajmérnök, szintén energetikával és ugye stratégiailag évtizedekre előre tervezzük a világ lakosságát is, tehát az embereket, az energiaellátást, és az valóban meglehetősen egyértelműnek látszik, hogy legalábbis nagyon komoly szerepet játszik az ember tevékenysége is ebben a kimutatható, érzékelhető hőmérséklet vagy klímaváltozásban. Az biztos, hogy hozzátartozik egy másik dolog, amiről a tudomány elfeledkezik, és ez pedig az, hogy a maga a földanya is egy élő organizmus, amelynek önmagában vannak ciklusai, hogy milyen a szerkezete, nagyon sok ciklusa van, majd még lesz egy előadás, amin ebben erre próbálok majd utalni. Tehát valójában a föld anya részét nem ismerjük a folyamatnak. És amikor Maja arról beszélt, hogy a megbogló egyensúlynak a helyreállítása feltehetően ez sokkal hamarabb meg fog történni, ha ez a bizonyos helyreállítás a föld anya részéről, mint az ember részéről. Lásd, egy kis pattanás a föld felszínén, egy izlandi vulkán, és két nap múlva arról meg, hogy az idén nem is lett nyár.
Igen.
Pedig hol van ez egy komoly vulkánszó.
Hogy tényleg ez egy nagyon jó aspektus arra a klíma változás, hogy tényleg lássuk, hogy mondjuk ha a koppenhágai klímacsúcsra gondolunk, hogy hány nemzetállam kormányfői szinten képviseltette magát, és politikai meg egyéb nézettől függetlenül egy ügy mellett, ha nem is egyetértéssel, de gondolkodni tudtak. Tehát ennek a gondolatnak én azt gondolom, hogy nagyon nagy ereje kell, hogy legyen, hogy most éppen ki melyik szintjét nézi, a gazdasági érdekeit, vagy hogy éppen most az ő kis szigetük el fog tűnni a tengerszint emelkedése miatt, de mindenki foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát ugye, hogyha egy kis sziget eltűnik és jönnek a menekültek, akkor biztos, hogy azoknak az országoknak is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, akik jelen pillanatban még nem nem érintettek, tehát akár egy ilyen nagy földrengéssel is. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy igen, ennek jelentősége van, de ahogy megmutatták, hogy mondjuk egy mezopotámiai éghajlati problémák valószínűleg már a mi eszközeinkkel tudnánk kezelni. Tehát most ott van a napenergia, tehát azt még ott nem mondtam el, de a napban az életerő az ott van, tehát az minden energiaszükségletet képes lenne kielégíteni jelen pillanatban, ha ebbe az irányba indulnánk és fókuszálnánk. De hát vannak jelenlegi gazdasági viszonyok, amik most még más irányban fókuszálnak.
Szeretnék hozzátenni még, hogy tulajdonképpen ez az egész éghajlatváltozásban meg egyéb ilyesmibe, mint egy történelmi meg geológiai szempontból nézve, tulajdonképpen ebben a pillanatban foglalkozunk. Tehát ezek a folyamatokkal, amelyik most ilyen pillanatok szinten, hogy idén nem lesz nyár, meg egyéb ilyesmi, ezeket megfelelően rugatjuk. Fogalmunk is róla, hogy ezek milyen folyamatok, mikor, hogyan zajlanak. De nemrégen olvastam egy közleményt, ugye szó volt arról, hogy az északi sark jég takarója el fog olvadni, és akkor ott lesz a hajó át közlekedés a Kanadától északra, tehát ez a bizonyos híres
átjáró.
És az utóbbi időkben a fényképek azt mutatják, hogy levegszik az északi sark környékén a jég takaró, és az utolsók állnak és néznek, hogy valóban hogy ilyen, hogy is van.
Igen, meg hát azért az éghajlatváltozás nem minden országnak és államnak éppen rossz, mert ahogy felmelegedés van, és eddig olyan területek, amiket nem lehetett megművelni, vagy feltárni, vagy mondjuk olajkitermelésre használni, azok most szabaddá váltak, és mondjuk mezőgazdaságba be lehet vonni őket a globális felmelegedés kapcsán. Én azt mondom, hogy itt igazából az együttműködésre való ítéltetés az, amire fókuszálni kell, és hogy közösen mit tudunk mindenki a saját maga szintjén, tehát akár nemzeti szinten, egyéni szinten tanulni ezekből a folyamatokból. És hát ugye, ahogy itt néztük az aranylépcső szerint, tud-e ezekkel a szemléletekkel hozzáállni a problémakörhöz? Ja, itt a
én két könyvre szeretném fölvenni a figyelmet, bár a kisztánhoz sokan ismerik. Az egyik Szüzán Zsoltnak a Lugánói tanulmány, ami gondolom sokan ismernek. A másik pedig Csakman Zsolna írt róla Magyarországon egy terjedelmes válasz. És a másik pedig a László Ervinnek az új élet, vagy új érzet. Szóval az, hogy hogyan bebőtözünk túl majd ezeken a rettenetes dolgokon, amik várnak ránk állítólag a Szüzán Zsolt szerint, és sajnos nem állítólag, hanem igen.
Hát az egyéni érdekeket a társadalmi érdekek irányába kell majd elmondani.
Így van.
Még egy dologra szeretnék
Ha semmit nem segít, ezt a történelmi volt ilyen próbálkozás, amikor úgymond megpróbáltuk a javakat egyenlőségeket.
Igen, erről mi beszélgettünk, tehát nem a javak egyenlő való elosztása, de a pénz természetéből fakadóan, tehát erről fogunk tudni tartani majd egy másik előadásnak. A jelenlegi pénz természetéből fakadóan, ez egyenlőtlenül csoportosul, tehát hogyha nem így lenne, tehát mondjuk egy ókori társadalomban, ahol nem ez a gazdasági környezet volt, ott is természetesen volt a gazdagok és szegények, csak az egyenlőtlenségnek a mértéke a szegények javára, és a szegények folyamatos elszegényedése a jelenlegi gazdasági mechanizmusokban benne van, tehát ez kódolva van benne, tehát ezen kell változtatni, mert aki szegény akar lenni, az legyen szegény, tehát nincs ezzel semmi probléma, de amikor ebből nincsen kilépési lehetőség, akkor van gond, és hogyha magukra hagyjuk, és utána látjuk, hogy minél nagyobb ez a társadalmi olló, annál többeknek jelent problémát az az elszegényedett réteg, akár társadalmi szinten, tehát magyar szinten is vonatkoztatni, tehát magyar szintre is tudjuk ezt vonatkoztatni, amivel később ugye ha akarjuk, hanem foglalkoznunk el, és pénzeszközöket kell átirányítanunk.
Azért akartam megjegyezni, hogy nem azt akarjuk,
nem, hogy mindenki egyelően rendelkezzen a javakból, hanem a javakhoz való hozzáférésnek a lehetősége legyen egyelő.
Mi a titka a jó társadalmaknak? Pénzzel dolgoznak, és csodálatosan élnek,
Igen, csak nincs kamat. Tehát ezt erről el tudnám ezt az egész történetet levezetni, de erre sajnos ez az idő nincs. Tehát a pénz jelenlegi mechanizmusai, ami gyakorlatilag már átment egy virtuális pénzvilágába a bankszektorban, tehát jelenleg már nem áll munka fedezet azok mögött, a pénzek mögött, amik keringenek, és nem állnak anyagi javak, tehát nincs meg mögötte a fedezet, hanem virtuális pénzek mozognak a rendszerben, és ezért mivel nincs meg nem tudom jó szóval mondani, tehát nem az aranyfedezet, hanem egy lehet munka vagy bármilyen érték mögötte, hanem egy értéktelen valaminek van értéke jelenleg azoknak a kezében.
Ez az olyan standardot, ami ötöttek, hogy tudom, akkor már teljesen jó. Ami jó, ha mit tudom, ez már egyben lemondta az aranyat a dollárról, akkor tudom, azra, a cső.
Nézzek, de úgy kell abszolút a tők és társadalmi rendszerekben minden egyes pillanatban részletek az emberek, visszemegyek ez a holland turizmus hagyma tőkei irányzásától kezdve, tehát ez a buborék egy mindig megvan, mert a tők és társadalomban pénz a világéletben virtuális.
Megköszönöm szépen az előadást, azt hiszem, hogy most rengeteg kérdés lenne. Most ez a mai alkalmat, mivel először csináljuk, úgy adtattuk fel, hogy óránként egy-egy pici kis vizelít mindenféle témából, de felmerült itt a beszélgetésekben, a szünetben, hogy esetleg a témákról jó lenne utána majd összeévet eltartani, beszélgetni erről, lám most is biztos órákat el tudnánk erről beszélgetni. De most azt javaslom, hogy tartsunk egy pici szünetet, egy 10 perc szünetet, mert a következő előadás is
kérem
a falat, és aztán majd egyszer csak csinálunk egy olyan szünetet.
Köszönöm.